Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban a magyar nemzeti történelem 169 esztendővel ezelőtti eseményeiről emlékezünk meg, amikor a mi eleink keresték a szabadságot, és ezt a nemzeti függetlenségben igyekeztek megtalálni, megélni. Azt gondolom, a kérdés sajnos nem vesztette aktualitását, és ahogy ők elkötelezték magukat, nekünk is el kell köteleznünk magunkat nemzeti függetlenségünk megőrzésére. Ebben segít bennünket mindaz, amit a szózat tanít nekünk. Énekeljük most az első versét. Kedves testvéreim, fohászkodjunk a 130. Zsoltárunk éneklésével. A 130. Zsoltárunknak mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Thank you.
Fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 11. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Víg Tamás presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, és azon belül is a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallott tételeket magyarázzák.
A Fiú Istenről. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másut keresik? Nem, sőt, valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Isten igéjét hallgassuk a továbbiakban figyelemmel, ahogyan olvasásra jelöli azt nekünk bibliaolvasó kalauzunk a mai napon Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 7. fejezetéből. Márk evangéliumának 7. fejezetében az első verstől a 23. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mossák a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, amíg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írás tudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? És miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait, mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet tovább adtatok. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Isten az ő szent lelke által jelen van közöttünk, hitünk, meggyőződésünk szerint, és azért fogunk könyörögni, értesse meg velünk az ő kijelentését, igéjét. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt énekeltük a Zsoltárban, hogy te hozzád teljes szívből kiáltunk, mert reménységünk csak te benned van. És valóban így van ez, nincs senki, aki megmagyarázhatná, felfedhetné előttünk a te titkaidat, a mi életünk titkait, megoldásait, egyedül csak te. Ezért is kérünk téged arra, hogy cselekedjél irgalmasan velünk ebben az órában, és engedd, hogy most is megtapasztalhassuk azt, hogy a te jelenlétedben a kijelentés megvilágosodik előttünk, és megértjük hozzánk való üzenetedet, tanácsaidat, útmutatásodat. De még többet is kérünk ennél. Azt is kérjük tőled, hogy ne csak megértesd velünk a te akaratodat, hanem hatalmas teremtő erőddel vedkezed be a mi szíveinket, és formáld úgy a mi szívünket, hogy készek legyünk neked igazat adni és engedni mindabban, amit számunkra kijelentettél, és amit most velünk megértetsz. Bocsáss meg nekünk sokszori ellenkezésünket, bocsáss meg nekünk sokszori kicsiny hitűségünket, hitetlenségeinket a te igazságaiddal kapcsolatosan. Légy nekünk segítségül, távoztasd el a mi szívünknek ellenállását, ragadj magadhoz bennünket, és engedd, hogy a te jelenléted, a veled való közösség és szövetség mindennél vonzóbbá váljon számunkra. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, köztünk való maradásodat, munkálkodásodat. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat az ige hirdetés hallgatására, a 372. dicséretünk második versét énekelve készüljünk. A 372. dicséretünk második verse, első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Istennek igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Márk evangéliumának 7. fejezetéből. Márk evangéliumának 7. fejezetéből, a 20. versből olvasom a mi Urunk Jézus Krisztus szavait, aki ezt mondotta: ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Kedves testvéreim, talán csak kevesen vannak, akik ne tudnák és ne hallották volna azt, hogy a böjti időszakban vagyunk az egyházi év rendje szerint. Azonban nagyon sokféle gondolatunk van általánosságban a böjttel kapcsolatban. A legtöbbször azt hallani a böjttel kapcsolatosan egyházi emberektől, hogy ez azt jelenti, tartózkodunk valamitől, megvonunk magunktól valamit, hogy megtisztuljunk. Talán ez az általános felfogás a böjttel kapcsolatban. Szokták is nevezni a böjtöt, egyébként nem egyházi körökben, tisztító böjtnek. Ezt még a világban is használják, és általában arra vonatkozik ez, hogy valamit ne együnk, hogy a szervezetünkből káros anyagok kitisztuljanak, eltávozzanak. Mindenképpen elvonás az, amit ehhez a szóhoz kapcsolunk, és ugyanakkor külsőségek elsősorban. Az életünknek a külsőségei, étel, cselekvés, egyéb dolgok, amelyeket hozzá társítunk, és amit általánosságban elmondhatunk a böjt felfogásáról, az talán még úgy fogalmazható meg, hogy ez a tett, ez a cselekedet, vagy ez az időszak az öncélúság időszaka. Tehát ahol az ember elsősorban önmagáért tesz valamit, vagy nem tesz valamit. Azért, hogy nekem jobb legyen, hogy én megtisztuljak. Én vonom meg magamtól a dolgokat, hogy jobb helyzetbe kerüljek. Azért, hogy tisztuljak. Jézus, akinek a tanítását és a történetét az imént felolvastam, nem vetette meg a tisztaságra való igényt. Sőt, meg is erősítette tanításában a tisztasággal kapcsolatos igényeket. Azonban felfedte és megmutatta a helyes utat a tisztasághoz. És ha valamikor, akkor a böjti időszakban azt gondolom, nekünk is szükségünk van arra, hogy megtaláljuk a tisztasághoz, a megtisztuláshoz vezető helyes utat. Hogy szembesüljünk azzal, hogy a mi gyakorlataink, a mi gondolataink, amit elgondolunk a tisztaságról, vajon fedik-e azt, amit nekünk Jézus Krisztus tanított meg. Ezért hívom a testvéreket arra, hogy most ezt az ige szakaszt vegyük nagyító alá, és vizsgálódjunk afelől, mit mondott Jézus Krisztus, mit tanított Jézus Krisztus abban az időben, amely őhozzá hasonlóan örök érvényű tanítás. Összefoglalva azt mondhatnám, és talán a testvérek ezt jól fogják érteni, hogy Jézus tanításának a magva az, hogy nem elég tisztának látszani, annak is kell lenni. Ismerjük ezt a mondást itt Magyarországon különböző formákban, nem elég becsületesnek látszani, annak is kell lenni. Most szűkítsük erre az ige tanításához ragaszkodva, hogy Jézus azt tanítja meg az ő hallgatóinak, és arra emlékeztet bennünket, hogy nem elég tisztának látszani, valóban annak is kell lenni. Miért beszél Jézus a tisztaságról, és miért ez az ő tanításának a magva? Azért, mert azt olvassuk, hogy voltak ott körülötte farizeusok és írástudók, akik kifogásolták azt, hogy Jézus tanítványai nem követik a vének, az ősök tisztaságra szólító hagyományait. A farizeusok a tisztaság látszatát keltették az írás tudókkal egyetemben, és ezt szépen leírja nekünk Márk evangélista, hogy gyakran mostak kezet. Amikor a piacról hazamentek, nem ültek addig asztalhoz, amíg meg nem mosakodtak. És aztán elmondja nekünk Márk, egy kicsit a kortörténetet szemléltetve, hogy ezek az emberek sok más egyéb dolgot is tettek, amit hagyományként őriztek. Ilyen például a poharak, korsók, rézedények, fekhelyek megmosása, meg még sok minden egyéb. Hogy a testvérek értsék, hogy miről van itt szó, azt hozom ide, hogy ebben a gyakorlatban keveredett kétféle dolog. Egyrészt a profán, másfelől pedig a szent. Azaz, keveredett ebben a gyakorlatban, amit a vének hagyományaként őriztek a farizeusok és írástudók Jézus idejében, a hétköznapi dolog, a mosakodás, a mosogatás dolga, a szenttel, azaz az Isten tisztelettel, az ember Isten előtti státuszának, helyzetének a meghatározásával. Azt mondhatnánk, hogy a kettő között nincs összefüggés, de mégis Jézus korában a két dolgot összekötötték. Mert ezeknek a gyakorlatoknak a lényege, a mosakodásnak, a mosakodásoknak az volt, hogy úgy gondolták ettől, hogy ilyen módon tisztaságot tartanak maguk körül, és megőrzik a maguk tisztaságát, javul az Isten előtti helyzetük. Úgy gondolták, hogyha az ember keresi, gyakorolja, őrzi a külső tisztaságot az életében, akkor ez Isten előtt őt méltóbbá teszi. Jézus azonban elmond valami fontos dolgot, amit ma már mi nem is tudnánk, ha Jézus nem beszélt volna róla. Ez pedig az, hogy ez a fajta gondolat és a gondolatból származó cselekvés, hogy tudnék, megmosuk a kezünket, megmosuk az edényeket, fekhelyeket, stb., és azt gondoljuk, hogy ettől Isten előtt javul a mi megítélésünk, azt mondja Jézus erről, hogy ez emberi hagyomány. Magyarán fölfedi előttünk Jézus az, hogy ennek ne keressük az isteni eredetét, akik nem szeretnek olvasni, azok most föllélegezhetnek. Jézus megóv bennünket attól, hogy végigolvassuk az Ószövetséget, a törvények könyvét, hogy hát, ha megtaláljuk benne ennek az eredetét, azt mondja, ne keressük ott, mert ez emberi hagyomány. És ezzel Jézus nem kevesebbet állít, különösen is a későbbi tanítás fényében, mint hogy ez a gondolat, ez a hagyomány spekuláció. Azaz nem igaz, nem hiteles tanítás. Hát gondolhatják a testvérek, hogy nem okozott ezzel Jézus, mint rabbi, kitörő örömet a farizeusok és írástudók körében, akik maguk gyakorolták ezekben a mosakodásokban és mosogatásokban magukat, akik most szóvá tették, hogy Jézus, a te tanítványaid ezt nem teszik, és akik most azt hallják Jézustól, hogy ez a gyakorlat, ez a gondolat, amit ti csináltok, amit számon kértek rajtam, pusztán spekuláció, nem igaz tanítás. Jézus korában a tiszta tanítás őrzői valójában a farizeusok voltak. Ők tartották magukat a tiszta tanítás és a tiszta élet gyakorlat őrzőinek. Annyira erős lett Jézus idejére a mosakodással és mosogatással foglalkozó gondolat, az, hogy ez segíti az embert Isten előtt, hogy ezt is elmondja Jézus, föléje emelték Isten eredeti parancsolatainak. És úgy szokott ez lenni, hogy ha el akarunk valamit takarni, akkor rádobunk egy takarót. És aztán, aki azt látja, látja a takarót, a legfelső réteget, és nem tudja, mi van alatta, sőt, egy idő után elő is szokott az fordulni, ugye, lakásba, kamrába, hogy egy dobozt kinyitunk, és akkor rájövünk, hogy na, itt van, ide tettem. Hát mennyit kerestem, de nem tudtam, hogy hol kell keresni, elfelejtettem, mert letakartam, elfettem. Jézus azt mondja, hogy ezzel a spekulációval, emberi gondolattal és gyakorlattal nem más történt, mint hogy eltakarták Isten eredeti parancsolatait. Ugye a 8. versben azt olvassuk, Jézus ezt mondja, az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Elhagytátok azt, ami valóban Isten kijelentése volt, és most ragaszkodtok ahhoz, ami emberek hagyománya, ami spekuláció, ami kitalálmány, ami nem hiteles és nem igaz. Testvérek, azt gondolom, hogy Jézus szavai nyilván megbotránkoztatták a farizeusokat, akik úgy gondolták, hogy mindaz, amit ők csinálnak, jó. Mielőtt gyorsan elítélnénk ezeket a farizeusokat, testvérek, azért hadd mondjuk azt el róluk, hogy azért ők, amit csináltak, azt igyekeztek valamilyen szinten komolyan venni. Akkor meghalljuk ezt a szót, hogy farizeus, akkor mi mindjárt lekicsinylőek vagyunk velük szemben. Pedig azért volt abban valami, amit ők csináltak. Mert hát volt egy rend, egy elv, és ahhoz igyekeztek ragaszkodni. Az már más kérdés, hogy Jézus azt mondja, hogy ez az elv, ez a rend nincs rendben. A farizeusokról ne úgy gondolkozunk, testvérek, hogy egy ilyen liberális limonádé társaság volt, akiknek minden mindegy volt, akiknek minden jó volt. Gondolkozzunk róluk úgy, mint akiknek voltak elveik, és ezekhez az elvekhez legalábbis látszat szerint igyekeztek ragaszkodni. Ezt olyan jól csinálták, hogy a kor embere meg sem kérdőjelezte az ő igazságukat. És akkor jön Jézus, és azt mondja, hogy mindez semmi. Hát az ilyen kritikát az ember csak akkor hajlik elfogadni, hogyha a kritikus megmondja, hogy akkor mi az igazság. Ugye ezzel így vagyunk mi is, hogy hát sokszor beleszólnak a mi életünkbe, és az ember csak akkor hajlandó elfogadni a kritikát, hogyha valaki megmondja, akkor mi az igazság? Akkor mondd meg, hát ha te jobban tudod, akkor taníts meg rá, hogy mi az igazság. Az rendben van, hogy megmondod, hogy mi a rossz, de hogy csináljam jól? És hogy legyen jól? És tudjátok, ebben a történetben az a csodálatos, hogy Jézus megmondja, hogy mi az igazság. És újra emlékezteti az ő hallgatóit arra, hogy van isteni kijelentés. Lehúzza a vének hagyományának takaróját az Isten által kijelentett igazságról, és láthatóvá teszi azt. Isten Jézus Krisztus, a Szentlélek mindig ezt teszik, testvérek. Nem egy újabb takarót dobnak arra, ami van, hanem lehúzzák azt, amivel eltakartuk az Isten igazságát, azért, hogy fölragyogjon előttünk az Isten kijelentése. A reformáció 500. évfordulójának esztendejében, hadd mondjam azt, semmi új dolog nem történt. Ahogyan sokan gondolják, jöttek a reformátorok, forradalmat hirdettek, egyházat alapítottak, stb. Általános felfogás, semmi más nem történt, mint hogy a takarót félrehúzták, hogy fölragyogjon belőle és alóla az igazság. Sola scriptura, egyedül a Szentírás, Isten kijelentése. Nem azt mondták, hogy új kijelentést hozunk, hanem azt mondták, hogy vegyünk le mindent az egyház életéből, ami eltakarja az eredetit, az Istenit, a tisztát. Ezért Jézus a maga idejében is nem csak kritizál, nem csak állít valamit a farizeusokról, hanem bizony föl is fedi előttük a tisztaságnak a lényegét. Azaz Jézus tanítja őket, hogy nem elég tisztának látszani, hanem én megmondom nektek, hogy hogyan lehet tiszta az ember. Mi a tisztaság? Ahhoz, hogy ezt megértsük, kövessük Jézus gondolatát, aki arról kezd beszélni a farizeusoknak és a körülálló embereknek, hogy mi nem tisztaság. Azaz mi a tisztátalanság. És ha ezt megértjük, akkor meg fogjuk érteni azt is, hogy mi a tisztaság. Kövessük Jézus gondolatát, aki a 21. és 22. versben beszél erről, és azt mondja itt Jézus. Ami belülről az ember szívéből jön elő, az a gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Jézus beszél a tisztátalanságról. Egy felsorolás van itt, méghozzá bűnöknek a felsorolása, amit ismert a korabeli zsidóság, és talán ismerünk még mi is. Noha egy-két dologra 2000 éve Jézus után már nem gondoljuk azt, hogy az bűn lenne. Sok olyan dolog van ebbe a felsorolásban, ami fölött a mai kor embere átsiklik, és azt mondja, ez nem bűn. Hát ez az élet velejárója. Azonban vizsgáljuk az eredetet, Jézus kijelentését. Mert ezek a bűnök, majd vegyük otthon elő a Bibliánkat, ha nem hoztuk el, mert úgy egyszerűbb lenne, hogyha látnánk, hogy ezek a bűnök, testvérek, olyan dolgokra mutatnak, amelyek Isten és ember, ember és ember kapcsolatát törik össze, valamint az ember önmaga ellen való cselekvései. Ez nagyon fontos, hogy látszólag van itt egy ilyen szabadon fölsorolt lajstrom, de hogyha ezt nagyító alá veszük, akkor tudjuk három felé csoportosítani ezeket a bűnöket. Isten és ember. Azt mondja Jézus, hogy az egyik bűn az Isten káromlás, ami az ember szívéből származik. A gőg és az esztelenség. Mind a három dolog megjelenik a Szentírásban, már az Ószövetségben is, olyan módon, hogy az ember és Isten viszonylatában, amikor az ember káromolja Istent, maga Isten szabályozta ezt a 10 parancsolatban, mert úgy látszik, az embert ez újból és újból kísérti minden korban, a gőg, az Istennel szemben, a kivagyiság, a megmutatom, vagyok én valaki, valamint az esztelenség, a bolondság. Azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a bolond azt gondolja az ő szívében, hogy nincs Isten. Fordítva a szavakon, aki azt gondolja, hogy nincs Isten, bolond ember. Erről sokaknak nincs papírja, de a Biblia szerint az ilyen gondolkozás bolondságra utal. Amikor valaki azt mondja, hogy nincs Isten, nem létezik Isten, ne foglalkozzunk vele. A második csoport az ember és ember kapcsolatát töri össze. Ezek a cselekvések, azt mondja, paráznaság. És aztán később hozzáveszi a házasság törést. Testvérek, itt arról van szó, hogy emberi kapcsolatok törnek össze. Ami össze van szerkesztve, az egyszerre csak megtörik. Nem is véletlen nevezzük törésnek. Lopás. Mindig abban a viszonylatban jön elő, már a régi világban is, hogy az egyik eltulajdonít valamit a másiktól illetéktelenül. Hogy arra nincsen jogosultsága. Gyilkosság. Amikor az egyik elveszi a másiktól az életet jogtalanul. Kapzsiság. Amikor az ember vágyik arra, ami nem az övé, hanem a másiké. Csalás. Irítség. Ugye értjük, hogy ezek a bűnök ember és ember között jelennek meg. És a mi kapcsolatainkat törik össze. És aztán van egy harmadik csoport is, ahol az ember önmaga ellen vét, kicsapongás, gonosz gondolatok. Kicsapongás, amikor az ember elengedi magát. Nem a másiknak ártok vele elsősorban, magamnak. Talán vannak olyan történeteink, amikre nem szívesen emlékszünk vissza. Amikor baráti körben elkezdik mondani. Tudod, amikor olyan részeg volt, hogy négy kézláb álltál, meg nyerítettél, az ember maga is szégyelli. Nem? Gonosz gondolatok. Ezek sem mennek sokszor a másik irányába el. Ott belül fertőzik az elménket, a szívünket. Az ember fortyog magába sokszor, dühösen. A másiknak a vesztét kívánva nem fogja megtenni, de emészti az életet. Az ember vétkezik maga ellen. Aztán ennek van következménye a fortyogásnak, az, hogy időnként lerepül a fedő. És jaj annak, aki akkor a közelünkben van. Jaj annak, mert mindent megkap, amihez sokszor talán semmi köze. De hát ő volt ott, sajnos ő részesült belőle. Pedig csak belül van hatalmas békétlenség. Azt mondja Jézus, hogy a tisztátalanság az helytelen viszonyt és viszonyrendszert jelent. Isten és ember, ember és ember, az ember és önmaga között. Na már most ezzel Jézus azt is megmondja, indirekt módon, kimondatlanul, de mégis teljesen egyértelműen, hogy mi a tisztaság. És amikor megkritizálta a farizeusokat, akik úgy gondolták, hogy attól lesznek ők tiszták Isten előtt, és az egész életükben a mosogatnak és mosakodnak, Jézus azt mondja, hogy a tisztaság nem ez, hanem a tisztaság helyes viszonyt és viszonyrendszert jelent az ember életében. Helyes viszonyt Istenhez, embertársaimhoz, és nem utolsó sorban önmagamhoz. Olyan jó, hogy Jézus azt is fölfedi, hogy a tisztátalanság nem kívülről ered az ember életében, hanem belülről. Belülről. A szívből. Azt olvastuk itt a 20. és a 21. versben, ugye, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Azt mondja Jézus, hogy a tisztátalanság nem kívülről ragad ránk, ennél sokkal mélyebb a tisztátalanság oka, az belülről jön belőlünk. És ezzel Jézus azt is elmondja, testvérek, hogy a tisztasághoz az embernek a belsejében, a szívében van szükség megtisztulásra. Nem csak a tisztátalanság ered a szívből, hanem a tisztaság is a szívből ered. Kívülről nem lehet elrendezni, hogy megmosom a kezeimet. Pilátus úgy gondolta, megmosom a kezeimet. Ártatlan vagyok. Nem volt ártatlan. Jézus halálában mégse. A tisztaság szintén belülről, a szívből indul és származik. Ezért Jézus azt tanítja ezen a helyen meg nekünk, hogy a forrással kell először foglalkozni. A forrással, ahonnan a tisztátalanság ered, és ahonnan majd a tisztaság is eredhet az ember életébe. Egy képet hozok elétek, hiába akarom én a patakot megtisztítani, élővé tenni, hogyha a forrásból, újból és újból a szenny árad bele. Kitakaríthatom én, de ha fölülről mindig ugyanaz a szennyezettség árad, akkor abban sohasem lesz tisztaság, és soha nem lesz élet. Ha viszont tiszta a forrás, akkor megvan az esélye annak, hogy a mederbe került szennyet és szemetet eltávolítva, mégis lesz a patakban élet. Ha tiszta a forrás. Kedves testvérek, Jézus tanítása szerint a tisztaság egy következmény. De nem a külsőségek következménye, hanem annak a következménye, hogy az ember igazat ad Istennek. És az igazat adás Istennek, az nem más, amit a Biblia hitnek is nevez. Hitnek nevez. Elhiszem, hogy Isten az igaz, hogy ő a forrása az igazságnak. Testvérek, amíg nem az Isten igazságából táplálkozik a mi gondolatrendszerünk, addig a szennyezettség árad bele. Amíg a tévé mondja meg nekünk, hogy mi az igazság, amíg a korszellem forrásából táplálkozunk arra nézve, hogy mi az igazság, addig nagy bajba vagyunk, mert addig mindig a szenny ömlik bele az életünkbe a forrásból. Ha Istennek adok igazat, aki maga az igazság, ha hiszek Istennek, akkor tisztaság áradhat az életembe. A hit a helyes viszony Istennel. Az Istennel szemben nem az a helyes viszony, amit a farizeusok gondoltak, hogy mosakodunk itt, aztán az Isten meg majd válaszol azzal, hogy igazzá tesz és jól megdícsér, hanem Jézus azt mondja, hogy a helyes viszony Istennel az, hogy elhiszem neki, amit ő kijelent, amit ő mond, amit tanít, és azután ennek hatása lesz az én életemre. Ez a feltétele, testvérek, annak, hogy tudnélik, helyes viszonyba kerülök Istennel, hogy hiszek, hogy igazat adok Istennek, ez a feltétele annak, hogy az embertársakkal és önmagammal is helyes viszonyba kerüljek. És ezért vannak kétségeink, amikor emberek az embertársakkal, az önmagukkal való helyes viszonyt olyan módon igyekeznek helyreállítani, hogy nincs benne helye az Istennek. El lehet menni a pszichológushoz, a pszichiáterhez, sok érdekes dolgot fog előttünk fölfedni, meg fog mondani sok dolgot nekünk, de hogyha ő nem hisz Istenben, akkor soha nem lesz eredménye annak, amit csinál, és amiért mi pénzt, meg időt, meg minden egyebet odaáldozunk. Amíg nem kerülünk helyes viszonyba Istennel, addig nem kerülhetünk helyes viszonyba sem embertársainkkal, sem önmagunkkal. Kedves testvérek, a mai ember gondolata is farizeusi. Sokszor, ami látszólagos, látszat böjtünk mögött is ez áll, egy kicsit jó vagyok, egy kicsit odafigyelek most az életemre, és akkor megtisztulok, akkor majd az Isten is máshogy fog hozzám állni, egy kicsit jót cselekszek, szerzek némi érdemeket az Isten előtt, és akkor majd talán jön az áldás, és jobb lesz az életminőségem. De Jézus ma arra emlékeztet bennünket, hogyha a forrás szennyezett, akkor semmit érő a mi önámításunk. Annak a feltétele, hogy Istennel helyes viszonyba kerüljünk, az, amit a példabeszédek könyvének 23. fejezetében olvasunk, ahol ez van megírva a 26. versben. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. S ha valamire szükségünk van a böjti időszakban, s ha valóban vágyunk életünk tisztulására, akkor az azt, testvérek, hogy mi végre odaadjuk a mi szívünket, a mi Urunknak, Istenünknek. Hogy végre meghajoljunk előtte, végre leboruljunk előtte, hogy végre hittel forduljunk hozzá azzal a kijelentés, hogy igazat adok neked. Hogy végre így nyissuk ki a szentírásunkat, hogy így tegyük össze a kezünket, hogy Isten, én hiszek neked, én engedni akarok neked. Azt mondja más helyen a Szentírás, hogy lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. Csinálhatok bármit, lehet bármilyen erkölcsös az életem, ha nem adtam igazat az Istennek. Mind csak felszín, csak látszat. Jézus arra emlékeztet bennünket, nem elég tisztának látszani, mert az Isten mélyebbre lát. Nem csak odáig, ameddig az emberek, hanem tisztának is kell lenni. És ez a tisztaság őtőle ered, ő benne van, és vele hitáltal kerülhetünk helyes viszonyba. Adjál igazat Istennek, hogy tisztulhasson a te életed. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a Barna énekes könyvünk 789. dicséretét énekeljük el, imádság gyanánt és az imádságra készülve. A 789. dicséretünk mindhárom versét, új szívet adj, Uram, én nekem.
Mentelen leszek, majd látom.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk, testvérek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a Te gyógyító kezedet, gyógyító igédet, amellyel megérinted a mi szívünket, és rámutatsz gyakori tévedéseinkre, amelyekre fölépítjük a mi életünket, elképzeléseinket, nem csak arra nézve, hogy e földi életünket hogy éljük meg, hanem sokszor tévesen gondolkozva az örök életről is. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket tévedéseinkben, hanem tanítasz és igazgatod a mi gondolatainkat, hogy ne kelljen majd egyszer csalódnunk ott a te ítélő széked előtt. Azért könyörgünk, hogy essen meg a te szíved rajtunk, és végezd el bennünk hatalmas erőddel, hogy igazat adjunk neked. Gerjesszél a mi szívünkbe hitet és bizalmat arra nézve, hogy életről és halálról, láthatókról és láthatatlanokról az az igaz, amit te kijelentettél és elmondtál, amire te most is emlékeztettél bennünket. Áldj meg ezzel a hittel, bizalommal, a neked való igazat adással egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk lehessen általad és te benned. Kérünk, hogy ezzel az igazat adással áld meg a mi népünket, hozzál ébredést a te szolgáidnak szívében, agyad az igét értenünk, prédikálnunk, és ezáltal keresni a szívnek megtisztulását, hogy majd ebből tiszta cselekedetek is fakadhassanak. Így áld meg egyházunk szolgálatát, így áld meg a mi népünket, sorsunkat a te kezedbe tesszük, mert hiszük, hogy te vagy az, aki tudsz bennünket tanítani a jobbra, az igazra. Légy így segítségül, és hallgass meg bennünket. Ezen a mai vasárnapon különösképpen is kérünk téged azokért, akik megrendültek a te igazságaid hitében. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk kicsiny hitűek, hanem elhiggyük, hogy ahogy te változhatatlan és örök vagy, olyan változhatatlan és örök minden, amit te kijelentettél, amire te megtanítottál bennünket. Köszönjük te neked, hogy lehet a te igazságodat követve ma is élnünk. Légy segítségül, hogy ezt megtehessük, s el ne hajoljunk te tőled, más forrásoknak igazat adva. Így tarts távol a mi életünktől, gyülekezeti gyakorlatunktól a kornak szellemét, az istentelenséget, az önmutogatást. Könyörüljél meg rajtunk, hogy lehessen ebben a közösségben is mindig középpontban a te személyed, és hadd legyen hallható közöttünk a te tanításod. Légy segítségül ebben. Amen.